Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 75 éves az a szervezet, amelyről azt állítják, legalábbis önmaga, hogy a legátfogóbb, legmegbízhatóbb és a globusz nyugalmát leginkább szavatoló struktúra. Nyilván mindig valaki, ha elmondja a saját profilját, akkor próbál pozitív jegyeket felsorakoztatni és magabiztosságról tanúbizonyságot tenni, de hát a NATO esetében azért ez jócskán indokolt. Arról beszélünk, hogy az Északat Atlanti szervezet, szövetség mennyire tudja betartani vagy teljesíteni a vállalásait, milyen kihívások előtt áll, és hogyan fog majd modernizálódni, akár úgy is, hogy közben bővül Szent Iványi István diplomatával. Most megálltam egy kicsit, mert hogy tulajdonképpen parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő, majd külügyi szolgálatban működő politikusról van szó, tehát diplomatával beszélünk arról, hogy mit is jelent ez a csúcs. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, itt van velünk, bejelentkezett Budapestről.
Jó estét kívánok, és én is köszönöm a lehetőséget, nagyon örülök, hogy ezekről a fontos kérdésekről beszélhetünk. Tehát miről szól ez? Hát ugye ez egyrészt egy ünnepi tanácskozás, mert 75 éves ez a szervezet, és hát azért ez érdemes figyelembe venni, hogyha a szervezet 75 évig fennáll, akkor aznak van valamiféle alapja, és az ritka dolog. Tehát ezt ünneplik. De azért nincs ilyen teljesen ünnepi hangulat, mert nagyon erős kihívások érik a világot, és a NATO-ba tömörült országokat is. Biztonsági kihívások is vannak, és hát persze más típusúak is, mint a klímaváltozás, vagy a migráció, vagy bármi egyéb. Tehát a NATO elsősorban, mint kollektív védelmi szervezet jött létre, és a mai napig ezt a funkcióját tölti be. Az alapvető funkciója az volt, hogy megvédje a saját tagjait a külső támadással szemben, és hogy elkerülje a világháborús kockázatot. Mind a két célját 75 éven keresztül tökéletesen tudta megoldani. Tehát ugye egyetlen tagját sem érte külső támadás. Hát itt talán egyedül a Falkland válságot nevezhetnénk ilyennek, de igazából nem Nagy-Britannia, a Nagy-Britannia szigetét érte. De nem érte külső támadás, és hát elkerültük a legrosszabbat, a világháborút. Mert ugye amikor létrejött a hidegháború idején a NATO, akkor azért ez egy nagyon nagy fenyegetés volt, hogy egy újabb világháború robbanhat ki, és ennek leginkább úgy lehetett megelőzni, hogy létrejött egy nagyon erős kollektív védelmi szervezet, amelyik elrettentette a kihívót, vagy a veszélyt jelentő, tehát akkor az első egyértelműen a Szovjetunió volt, attól, hogy bármely tagját megtámadja, és expanziót kövessen el. Tehát ilyen szempontból egy rendkívül sikeres szervezetről van szó, és egy szervezet sikerét azon is le lehet mérni, hogy növekszik, vagy éppen zsugorodik. Na most a NATO az folyamatosan növekedett, ugye 12 ország hozta létre 1949-ben.
Most meg 32-en vannak, és hát 30... és a folyamat nem állt le.
Nem állt le, ugye a két legutóbbi tag az Finnország és Svédország. Az ő belépésük rendkívül fontos volt, mert az északi szárnya a NATO-nak nem volt túl erős, ugye csak Norvégia és Dánia állt ott. Most úgy látjuk, hogy ezt a lyukat, úgymond biztonsági lyukat, ez befoltozta Finnország és Svédország belépése. És hát ugye ott van Ukrajna, aki be akar lépni, és tegnap el is fogadtak egy olyan nyilatkozatot, amelyik kimondta, hogy a folyamat visszafordíthatatlan. Érthető okokból, dátumokba és határidőkben nem bocsátkoztak a résztvevők, hiszen nem lehet tudni, hogy ez a háború meddig tart, hogy húzódik el. Egy háborúba álló országot NATO nyilvánvalóan nem akar fölvenni. Bár az alapszabály még ezt sem tiltaná, de hát ennek óriási kockázata van, különösen abban az esetben, hogyha az egyik háborúzó fél egy nukleáris világhatalom, mint Oroszország, ugye Ukrajna esetében. Tehát ezt azért mindenki kerülni akarja. Tehát ez az eszkaláció, ez az egész világra nézve végzetes lehetne. De megígérték Ukrajnának, hogy támogatni fogják a belépést. Ez azért nagyon fontos, mert Oroszország folyamatosan azt a békefeltételt hangoztatja, hogy csak akkor hajlandó békére, ha egyrészt jelentős területeket, tehát nagyobbakat, mint amit eddig elfoglalt. Ukrajna átenged számára, ugye mind a négy megye teljes területét, holott egyiket se birtokolja teljes mértékben. A Donetsk, Luhanszk, Herszon és Zaporozsje megyék, és ki akarja kötni, hogy Ukrajna semleges ország kell legyen, nem léphet be a NATO-ba, még azt is hozzáteszi, hogy maximum 85 ezres hadserege legyen. Tehát egy életképtelen és teljesen kiszolgáltatott országot tudna elfogadni, úgymond békébe, de hát egy ilyen országnak a függetlensége az felettébb kétséges lenne. Most ebből a szempontból tehát fontos, hogy a NATO tegnap kimondta, hogy a folyamat megfordíthatatlan, a szándék egyértelmű. És azért azt is tudjuk, hogy beárnyékolják olyan dolgok is ezt a NATO tanácskozást, hogy közben Amerikában egy elnökválasztási kampány van, Biden elnök, aki a vendéglátó, hát az most küzd azért, hogy a színen maradhasson, tehát nagyon erős támadások írik a saját pártja részéről is, hogy lépjen vissza. Ő ezt egyébként úgy is fogja föl, mint egy teszt helyzetet, ahol bizonyítani tudja, hogy ő még képes komoly vezetőként föllépni, és hát ezt idáig annyiban bizonyította, hogy valóban tartott egy fontos beszédet, és most nem látszott rajta az a fáradtság, ami az elnökjelölti vitában látszódott.
Az elképzelhető, hogy Biden pontosan azért időzített így, hogy akkor ezt még levezényli házigazdaként, aztán utána még mindig lehet szó arról, hogy engede ezeknek a nyomásoknak, javaslatoknak a párton belül, hogy talán visszalépjen.
Igen, ez egészen jövő hónap közepéig lehetséges, ugye Chicagóban akkor tartják a konvenciót, a demokrata konvenciót, és még ott is változtathatnak, de ez az utolsó alkalom, mert ekkor jönnek össze az elektorok, tehát akik megszavazták őt, ők még megváltoztathatják a véleményüket ott helyben, hogyha úgy látják, hogy nem alkalmas, és addig ő bármikor visszalépett természetesen előtte is. Hát azt sürgetik a kritikus, hogy lépjen vissza előtte, hogy valaki elkezdhesse minél hamarabb a felkészülést, hiszen november 5-én már választás van, tehát fogy az idő egy új elnökjelölt számára. Hát majd meglátjuk. De mindesetre ez kétségtelen beárnyékolja, és azért sokan azt mondják, hogy az is problematikus, hogy két nagyon fontos szövetséges, ugye a németeknél és a franciáknál Macron és Scholz, de mindkettőjük helyzete egy kicsit megingott. A Franciaországban nemrég egy választás volt, ahol ugyan a végén csak harmadik helyre szorult a Nemzeti Front, a Macron fő kihívója és politikai ellenfele, de hát azért számszerűen a leadott szavazatok alapján megnyerte az a választást, és hát a jövőre nézve ez nem túl biztató. Egy belpolitikai bizonytalanság is kialakult, hiszen senki nem nyert egyértelműen, tehát nincs egyértelmű győztes, nem lehet tudni, kiből állhat a következő kormány. Tehát ez egy bizonytalanság. Ugye Scholz esetében nem ennyire nagy a bizonytalanság, de hát nagyon gyengén szerepeltek az európai parlamenti választásokon. Ezt valahogy kezelni kell, tehát ez azért a belső legitimitásukat gyengíti. Hát ott jövő ősszel lesznek, hát körülbelül nagyjából egy év múlva választások, jövő szeptemberben, hát addig, ha nem tudják összeszedni magukat, akkor bizony itt egy új kormány fog felállni. Németországban is, és hát ez egy két meghatározó ország, az európai tagállama a NATO-nak. Aki maga biztosan érkezhetett, az Keir Starmer, az új brit miniszterelnök.
És harcias is volt a kijelentéseiben, mármint a Ukrajna támogatása, meg az orosz agresszióval kapcsolatban egészen, hát nem azt mondom, hogy sarkos, de ilyen nagyon határozott hangnemben nyilatkozott.
Ez így van, de ő azért is kényszerült ilyen határozott hangon nyilatkozni, mert itt vele kapcsolatban megfogalmazta a kételyeket. Ugye a konzervatívok egyértelműen Ukrajna mellett álltak, de a munkáspártban ez nem volt annyira egyértelmű ez a kiállás. Nem is mondom, hogy mást, vagy hogy az orosz párti lett volna, vagy Putyin párti, de azért fölmerültek kételyek. Na most ezt akarja eloszlatni azzal, hogy nagyon határozottan és keményen lép föl, és hát ő maga biztos lett, mert most aratott egy nagy győzelmet. Hát ugye egy nagy árnyék ott van az egész tanácskozáson, amit hát nem mondanak ki, de ezt szokták úgy mondani, hogy az elefánt van közöttünk, tehát senki nem beszél róla, de mindenki rá gondol, hát ez Trump. Trump jelöltsége, azért ott van a félelem, hogy Trump átveheti, tehát megnyerheti az elnökválasztást, és januártól ő lesz az Egyesült Államok elnöke. Ez a NATO-ra nézve kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Ugye Trump össze-vissza beszél magunk között szólva, tehát mond ilyet is, meg olyat is, de mondott már őt is, hogy kilépne az Egyesült Államok a NATO-ból, a NATO obszolét, ahogy fogalmazott, tehát idejét múlt már, mondott őt is, csak azokat védené meg, akik teljesítik a kötelezettséget.
Igen, hát itt az a kötelezettség teljesítés, ugye úgymond a GDP 2%-ának a hadi célokra való fordítása, ezt most már a NATO tagok kétharmada abszolválta, tehát alapvetően, ha helyzetbe is kerül Trump elnök, tulajdonképpen azzal az egyharmaddal gyűlik meg a baja, vagy kell, hogy majd vitatkozzon. De mennyire lehet ezt redukálni, ezt a védelmi és biztonságpolitikát pusztán anyagi háttérre, költségre, költségvetési ráfordításra?
Hát épp ez a probléma. Ugye jelenleg 23 ország teljesíti, tavaly már Magyarország is ezek közé tartozott. Ugye Magyarország is nem teljesítő volt egészen tavaly, most már itt vagyunk. Igen, ám de Trump most már, vagy a Trump környezete inkább, mert ő még nem mondta, már azt pedzegeti, hogy föl kéne emelni ezt 3%-ra, tehát, és azért az nagyon nagy erőpróba lenne az európaiaknak. Hát szinte nincs is senki, aki európaiak közül. Amerika az 3,5-4%-ot fordít, tehát ő könnyen teljesíti, tehát senki más.
Talán a lengyelek, talán, ha a jól emlékszem.
Igen, itt van a lengyelek, ma már el is érték, és ők tovább is lépnek, de hát a többiek nem, még Nagy-Britannia is 2,5%, tehát nincs, ez irreális lenne, ha elfelé akarná emelni. De ez nem is csak ilyen kérdés, tehát ez azt gondolom, hogy ez egy értékrendi kérdés a NATO és együttműködési készség, tehát ez nem pontosan csak ezen az egy mércén mérni. Mert lehet valaki, aki teljesíti, például Törökország az mindig teljesítette a 2%-ot, de mégis elképzelhető, vagy hát láttuk, hogy azért sokszor nagyon illojálisan viselkedik. Ugye ez 400-as oroszlakért a védelmi rendszert vásárolt, lehet egy biztonsági kockázatot idézett elő, mert ezzel összehangolta közben meg amerikai F-16-osai vannak a légierőben, tehát ők kitapasztalhatják az S-400-osok, hogyan lehet lelőni a NATO-ban rendszeresített F-16-os gépeket. Tehát azért nem csak ezen múlik. Tehát itt olyan értékrenden, lojalitáson, sok minden nem múlik, nem csak a ráfordításon. De az kétségtelen, abban igaza van Trumpnak, különösen egy ilyen veszélyes időszakban, amiben most kerültünk az oroszországi kihívás miatt, hogy fokozni kell az erőfeszítéseket. Fel kell fegyverzetni. Azt láttuk, hogyha Európát érte volna egy ilyen hagyományos támadás, akkor Európa nagyon hamar kifogyott volna a tartalékaiból. Na most persze most számítunk Amerikára, tehát ez nem következhetett volna be, mert van egy amerikai nukleáris védőernyő, meg Amerikának nagyon komoly hadieszköz tartalékai is vannak, de az európai országok tartalékai azok messze nem voltak elegendők. Hát ezért van probléma, hogy nem tudják ellátni Ukrajnát, mert aztán a további muníciót és fegyvereket adnak, akkor már nekik nem marad annyi, amennyivel vész esetén védhetnék magukat. Tehát minden orosz vádaskodás ellenére, hogy itt nyugat az agresszív, offenzív támadásra készül, az igazság az, hogy teljesen készületlenül érte a nyugatiakat, tehát semmiféle háborúban való felkészülés nem volt, sőt, hát nagyon rossz állapotban érte Európát ez a támadás. Hát most földzárkózóban van minden ország, mert érzékeli a veszélyt, és érzékel azt a veszélyt, hogy mi van, hogyha mégiscsak az amerikai védőernyő megszűnik. Mert ugye addig azért nagy baj nincs, amíg amerikai védőernyő van. Ebben azért van egy egyetértés, hogy Oroszország azért nukleáris háborút nem kockáztat, és Amerikával nem akar szembe kerülni, de ha kiderül, hogy Trump kilép, vagy azt mondja, hogy őt már nem kötelezi az ötös cikk, és ugye a szerződés ötös cikkre nem kötelezi, akkor az egész szerződés szinte semmit se ér. Szerződésnek ez a lelke. Ez az ötös cikk mondja ki, hogyha bármely tagállamot támad, de külső fél részről támadásért, úgy kell tekinteni, mintha valamennyi tagállamot támadás érne. Tehát ez a kölcsönös védést ad szövetség. Ha ez azt mondja, az egyszerű jelzőt nem köti a későbbiekben, és ő nem tekinti úgy, akkor ez fölbátoríthat bármely ország ellen ilyen akcióra. És hát nyilván nemesben Angliát vagy Franciaországot érinteni, ez a baltiakat már veszélybe sodorhatja ez a dolog, akár Lengyelországot is. Ez a,
de hát
ez
Románia is ott van tulajdonképpen.
És Románia is ott övezetben. Van, hát ez is ellenségként kezelik. És ugye azt nyíltan kimondták, hogy éppen Transnistria és Moldovára igényt tartanak. Tehát itt a volt Szovjetunió helyreállítására is van törekvés, amit mondom a románok nem nagy örömmel vennének, amit meg is értek. Tehát ez Romániát is érintheti. Szóval itt van kockázat, és ez beárnyékolja az egész tanácskozást, mert tehát ezzel a kockázattal kell most valamit kezdeni. Van is erre terv, hát Ukrajna is fél attól, hogy megszűnik a támogatás.
Mennyire lesz ez a 40 milliárdos támogatás, hát ez a keret, amit meg fognak szavazni, és hogy évente folyósítják, ez egy ilyen NATO támogatás, arról szól, hogy mindenki arányosan, hát a gazdasági igen. potenciáljával arányosan, méretarányosan részt vesz, és évente kétszer készítenek jelentést arról, hogy hogyan folyosították, milyen hatékonysággal bírt ez a támogatás. Igen. Ez mennyire, ugye mindenféle számokat hallottunk, amióta kitört a konfliktus, a 60 milliárd dollártól a mostani 40 milliárd euróig, ezek tényleg irdatlan nagy összegek, hogyha akár egy közép-kelet-európai ország költségvetéséhez is viszonyítjuk, de alapvetően ez mire lesz elegendő? Arra, hogy megnyugtassák magukat, hogy igenis támogatjuk, arra, hogy a NATO-t mint szereplőt azért a térképen tartsa, vagy effektív fog majd lendíteni, változtatni, növelni fogja magyarán Kijev védelmi esélyeit?
Hát ugye ezt nehéz megmondani, ugye a 40 milliárd úgy oszik, hogy a felét az Egyesült Államok adja, és a másik felét az összes többi tagállam, úgy, ahogy ön mondta, tehát nagyságrendileg, ki mennyivel járul hozzá. Olaszország 1,5 milliárddal, Németország 2 milliárddal, hát nyilván Magyarország vagy Románia kisebb összeggel, mert hát kisebb a lényegesen.
Magyarország azt mondta, hogy ő nem fog beszélni. Igen,
pontosan azt mondom, hogy ez kevesebb jutna, de Orbán Viktor azt kifejten az kijelentett, hogy nem is hajlandó erre adni. És ez tulajdonképpen úgy tűnik, hogy elfogadták, ugye Márk Rüttét ezzel a feltétellel támogatta Orbán Viktor, az új főtitkárt, hogy neki ebben nem kell részt vennie. Na most ebben benne van az, hogy bele akarják kényszeríteni a következő amerikai adminisztrációt is a támogatásban. Ugye láttuk azt, hogy milyen drámai következményekkel járt, amikor fél éven keresztül nem jöttek az amerikai támogatások, katonai támogatások, egészen hosszú időn keresztül, tavaly novembertől egészen idén késő tavaszig nem szavazták meg a támogatást, és hát ez bizony látszott azon is, hogy az Oroszország egy nagy lendületet vett az offenzívával, és jött előre. Nem tudott nagyon sokat előre jönni, de azért nagyon nehéz helyzetbe kerültek a fronton az ukránok. És ugye az 50 milliárd hiányzott, tehát azért a 40 milliárd, tehát 50 fél évre. Azért a 40 milliárdtól lett félő, hogy az, ha ilyen intenzív a háború, ahogy most megy, és nagyon drágák a rakéták, az is a probléma, hogy ez egy drága eszközökkel folytatott háború. Vannak olcsó eszközök is, a drónok, de hát azért az igazán nagyon nagy és jelentős eredményeket ugye a rakétákkal lehet, meg majd a repülőkkel, amik állítólag most már megérkeznek. Az F-16-osok, a holland és a dán 16-osok érkeznek nem sokára. Ezek drága eszközök, tehát ebből gyorsan fogy a 40 milliárd. Nem tudom, hogy ez egy évig, hogy ez elégséges lesz arra, hogy ki tudjon tartani Ukrajna. Hát szóval ez egy kérdéses dolog, de mindesetre meg az a lényege, hogy ez egy mechanizmus, tehát amit most elfogad az Egyesült Államok, és hát azt remélik, hogy ezt nem fogja felülírni Trump. Tehát belekényszerül abba, hogy évről évre legalább 20 milliárddal. Most ő ugyanis ugye mondott olyanokat, hogy nem akarja támogatni, felszólítja a feleket, hogy kössenek békét, és ha nem kötnek, akkor egyáltalán nem ad semmilyen támogatást Ukrajnának. És hát ez nagyon aggasztó hírek szivárogtatja arról is, hogy milyen háttértárgyalásokat folytatott nem maga Trump, hanem Trump emberei a Putyin embereivel vagy követeivel. Tehát ugye azt vágott ki, hogy Trump például ígéretet tenne arra, hogy Ukrajnát nem veszik fel a NATO-ba, tehát az Egyesült Államok megvétózza a NATO felvételét, és hát a területekben is, aztán a teljes orosz követelés nem fogadja el, de azért jelentős területeket is átengedne Oroszországnak cserébe azért, hogy legyen béke. Tehát itt aggasztó hírek vannak ukrán szempontból, tehát Ukrajnának nagyon fontos lenne januárig, ugye januárban lépő hivatalba Trump elnök, ha megnyeri, hogy januárig itt jelentős eredményt tudjanak elérni a fronton. Mert nem mindegy, hogy ezek a tárgyalások milyen pozícióból indulnak. Most az az igazság, nem véletlenül, hogy Ukrajna nem szorgalmazza, hogy most tárgyaljanak, hiszen jelen pillanatban Ukrajna tárgyalási pozíciói nem lennének jók, mert hát most ő védekezésben van, és bár föl tudta tartóztatni a nagy északi offenzívát, és az úgy tűnik, hogy az elhalt, attól sokat reméltek az oroszok, Karkovot is be akarták venni, de hát nincs olyan helyzetben jelen pillanatban Ukrajna, hogy azt követelhetné, hogy jelentős területeket visszakapjon.
Látszik abból a 33 pontos dokumentumból is tulajdonképpen az Ukrajna iránti érdeklődés, hiszen a 14-es ponttól egészen a 21-esig Ukrajnával, illetve Oroszországgal, és hát a 24-es pontban akár még Fehér Oroszországgal is foglalkoznak a felek, mármint a NATO csúcs résztvevői, de hát itt van egyéb érdekszféra is, ez a csendes-óceáni zóna, hiszen Ausztrália, Japán, Új-Zeland és Dél-Korea is ott van ezen a találkozón.
Így van.
Ezt azért kérdem, mert hogy volt az amerikai külpolitikának egy ilyen eléggé egyértelmű eltolódása, hangsúlyváltása az utóbbi 5-6 évben. Ennek volt talán része az is, hogy Afganisztánt föladták, mert hogy eldöntötték valakik, nagyon okosan és átgondoltan gyanítom a Fehérház hátsó rejtett irodáiban, hogy az Egyesült Államoknak stratégiailag fontosabb ezt a zónát, a Csendes-óceán térséget, hát ha nem is uralni, de mindenképpen befolyása alatt tartani, mert hogy akkor Kínának az expanziós lehetőségeit korlátozzák ezáltal. És azért kérdem ezt, hogy akkor most ez a zóna, ez a Csendes-óceáni, ez fel fog értékelődni a továbbiakban. Ugye itt őrségváltás is van, tehát Stoltenberg helyett jön Rutte. Lehet-e azt várni, hogy akkor a NATO akár bővítés, akár ilyen külső partneri viszonyok megerősítése révén hangsúlyosan ott lesz majd abban a térségben.
Igen, tehát ez egy nagyon, köszönöm, hogy ezt felvetettem, ez egy nagyon fontos dolog, hogy most először nagyon hangsúlyosan foglalkozik a NATO ezzel a térséggel, ami tulajdonképpen az eredeti NATO küldetés szempontjából egy out of area, tehát a területen kívüli terület, mert elsősorban ez Észak-Atlanti térséget jelentette, tehát az Atlanti-óceán két partján lévő országok védelmi szövetségét. De hát ugye a fő kihívás most már egy ideje, és egyre inkább az Kínából érkezik, és erre különösen érzékeny az amerikai politikai elit. Nem csak a Biden, sőt azt kell mondjam, hogy először ezt a kérdést a napirendre igazán élesen Trump és a trumpi adminisztráció tűzte, és a Trumpék még sokkal határozottabban foglalkoznak a kínai kihívással, mint a Biden adminisztráció, és hát most ennek a NATO tanácskozásnak egyik fontos központi eleme, és nem véletlen, hogy ezek az országok, amikről beszélt, tehát Dél-Korea, Japán, Új-Zéland, Ausztrália, ezek jelen vannak, mert őket meg elsősorban természetesen ez a kockázat, vagy ez a veszély foglalkoztatja, tehát ami Kína felől, Kína expanziós törekvéseiből fakad. Úgyhogy igen, most azért ott hozzá kell tenni, hogy az európaiak körében nem egységes az álláspont, hogy ezzel feltétlenül a NATO-nak kell foglalkozni. Ez egy vitatott ügy az európaiak számára. Itt azért az amerikaiak kérik a szolidaritást, mert ez nekik nyilvánvalóan földrajzi helyzetükből adódóan, hiszen ők nem csak Atlanti, hanem csendes-óceániai ország is. És hát a nagyon komoly érdekeik és érdekeltségeik vannak az indo-pacifikus térségben, tehát az indiai és a csendes-óceán térségben, hogy legyenek szívesek az európaiak azért erre is odafigyelni, nem csak az európai kihívásra, abban az Egyesült Államok segíti Európát és elvárják, hogy viszont legyen. Ez még egy vitatott dolog, mert látható, hogy Macron elnök is, Scholz is, aki nem végül Pekingben járt, főleg gazdasági okok miatt ezt a kérdést nem szeretnék kiélezni, tehát ezt a biztonságpolitikai vitát Kínával nem. Egy kereskedelmi vita már egyébként zajlik az Európai Unió és Kína között is, ugye ez az elektromos autók vámtarifája kapcsán merült föl, de már más kérdésekben is, de ezt még nem szeretnék feltétlenül biztonságpolitikai terepre terelni. Tehát itt van egy nem éles nézetkülönbség és nem konfliktus, de azért érzékelhető hangsúlykülönbség a két fél, tehát az európai szövetségesek és az észak-amerikai, tehát Egyesült Államok és Kanada között.
Rutte mandátumáról most még ugye nem is kezdődött el, de azért próbáljunk néhány perspektívikus támpontot nyújtani. Egyrészt ugye abból a szövegből kiindulva, ami napvilágot látott, ami hangsúlyt fektet a továbbiakban a NATO működése kapcsán a egyre integráltabb, ugye fegyvernemek közti együttműködésre és országok közti kooperációra, hogy több had gyakorlat lesz, képzettebb és fejlettebb technikát fognak bevetni, alkalmazni, kikísérletezni. Ezek a, hát a mondjuk a nagy, inkább ilyen katonai jellegű csapások, de itt diplomáciáról is van szó, biztonságpolitikáról a maga in extenso értelmezésében. Rutte egy nagyon jó tárgyaló, ugye úgy maradt Hollandia élén, hogy tulajdonképpen szinte választást se nyert, de annyira tudott tárgyalni, hogy mindig helyzetbe került. Vajon tudja ezt kamatoztatni most ebben az új szerepkörben, illetve az eddigi NATO történetet visszaolvasva jellemző-e az, hogy egy-egy főtitkár úgymond rányomja a bélyegét? Stoltenberg mindenképpen, mert ez a hosszabbított mandátum, a kényszerítő körülmények miatt felvállalt, ugye szinte túltolt mandátum, azért ez bevonul a kronológiába.
Hát a hosszúsága miatt igen, de ő ugye egy óvatos ember volt, és nagyon diplomatikusan vitte az ügyeket, és lekerekítette a konfliktusokat. Ő ebben volt jó. Na most azért a Mark Rutte egy markánsabb ember. Az igaz, hogy részben azért választották, amit ön is mondott, hogy Hollandiában mindig sok párti koalíciók élén nagyon ügyesen lavírozott, és 14 évig volt egy NATO tagállam miniszterelnöke, ami azért egy tiszteletre méltó dolog a demokráciákban és tiszta körülmények között. Megnyerte a választásokat, csak nem abszolút többséget. Tehát mindig rákényszerült jó néhány koalíciós partner, és többször kisebbségből is kormányzott. Ez egy nagyon jó képesség, és erre szükség lesz. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy én egyébként személyesen ismerem őt. Tehát ő ugye liberális volt, és itt találkoztunk több alkalommal különböző rendezvényeken. Folytattam is vele beszélgetést még évekkel ezelőtt. Én úgy ismertem őt meg, mint egy határozott, karakán, markánsabb szereplő lesz az én megítélésem szerint, mint Stoltenberg volt. Schultenberger nagyon látszott, hogy már két éve el akart menni. Ugye őt azért maradt, mert nem volt ő jelölt igazából.
Meg hát itt volt az ukrán konfliktus is, ami...
Meg bejött az ukrán, igen. Így van. Tehát itt menet közben nem cserélünk kerekettel valapját. És őnek már volt egy nagyon jó állása, amit kinézett magának, a Norvég Nemzeti Bank elnöki funkciójára várták, amit azóta persze már betöltöttek. Tehát ő nagyon szeretett volna eljönni, és ilyen kényszerből maradt, de becsületére legyen mondva, hogy tisztességgel végigcsinálta ezt a nagyon nehéz időszakot, végigmenedzselte két új tagállam fölvételét, ugye Finnország, Svédország. Itt azért az ő diplomáciai tehetségére is szükség volt, mert Törökország, illetve Magyarország ezt sokáig akadékoskodott a fenekkel szemben, és ő azért ebben nagyon aktívan közbejárt. Most is volt szerepe abban, hogy a magyar kormánynak a fenntartásait leszerelje Márk Rüttével szemben. Ugye talán a kedves hallgatók számára is ismert, hogy Márk Rütte és Orbán Viktor viszonya az nem volt felhőtlen, tehát közöttük nagyon sok vita volt. Márk Rütte egy ponton egy vitában azt mondta, hogy térdre kell kényszeríteni Magyarországot, ami nyilván nem volt egy szerencsés kijelentés, ez mélyre ment. Őt is mondott, hogy ennyire nem tetszik önöknek, akkor miért vannak itt, miért nem lépnek ki. Tehát mert ezt Orbán Viktornak mondta. Úgyhogy voltak feszültségek, ami miatt azért nem volt egy könnyű dolog, de ezt ügyesen elsimította Stoltenberg budapesti látogatásra, amikor végül is Orbán Viktor. Hát azzal a feltétellel, hogy akkor lehetővé teszi, hogy kimaradjon az Ukrajna illető katonai és pénzügyi támogatásokból. Ezzel Orbán Viktor is hozzájárult a megválasztásához.
Na de hát akkor mégiscsak mit vágyunk a Rütte érától, azon kívül, hogy lesz egy határozottabb fogalmazás, egy mondjuk azt, hogy dacosabb vagy keményebb kiállás például.
Keményebb kiállás, így van. De hát azért nehéz jósolni, mert nem tudjuk, hogy a NATO jövőjét is azért beárnyékolja, hogy mondtam azt, hogy mi lesz Amerikában. Tehát most gondolom, hogyha jön Trump elnök, és most nem is gondolok arra a szélsőséges esetre, mert szerintem az nem fog megtörténni, hogy kilép a NATO-ból, bár már mondott ilyet. De ha csak egyszerűen szabotálja a részvételt, mellékesnek tekint, olyanokat mond, hogy már tulajdonképpen nem is, ez már idejét mondta, erre már nincs észőség, az nagyon rombolja a NATO-t. Tehát a főtitkár lehetőségeit az mindig behatárolja, hogy a tagállamok, és különösen a meghatározott tagállamok mennyire együttműködők. Ha együttműködök, akkor azt gondolom, hogy egy markáns, határozott állásfoglalást lehet várni. Tőle ki van egy programja, azt ön idézte is az előbb, tehát egy nagyon jónak tűnő program. Ő szeretné például a fegyverzetet nagyobb mértékben homogenizálni, főleg a muníciókat, hogy azok szabványosak legyenek, tehát hogy ezeket szabadon bármelyik NATO tagállam tudja használni, a tüzérségi lövedékeket, a töltényeket, stb. Tehát sok elképzelése van, ami modernizálná és működőképessé tenni a NATO-t, de hát ez soha nem működik akkor, hogyha a tagállamok részéről nem tapasztal együttműködés. És itt most a legnagyobbakra gondolok, tehát például az Egyesült Államokra, mennyire lesz együttműködő vele. Ezt ugye a jelenlegi vezetése az, de hát ugye ősszel lép hivatalba csak Rütte, és hát januártól pedig nem tudjuk, hogy ki lesz az Egyesült Államok elnöke.
Visszatérünk még NATO ügyekben, hiszen az Észak-Atlanti Szövetség azért rendszeresen ülésezik, ha nem egyéb, de éppen a Mark Rutte beavatása kor, illetve formális helyzetbe kerülésekor ősszel újra téma lesz ez a 75 éves immár védelmi és biztonságpolitikai konstrukció. Szent Iványi Istvánnak köszönöm, hogy itt volt velünk. Reméljük, hogy a Celsius fokok dacára azért Washingtonban vannak hideg fejek, olyan kalkulusok, érvek és elképzelések, amelyek továbbra is az egyensúly, a biztonság, a szolidaritás és az egység köré kovácsolják ezt a 32 államot, és hát nyilván a partnereiket is, mert azért van a NATO-nak egy elég jelentős holdudvara, és nem föltétlenül csak a bővítésre váró országokra gondolok itt. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és hát nagyon egyetértek a zászlóban elhangzottakkal. Ezek pontosan így, ahogy ön elmondta, ezek nagyon fontos dolgok, és a NATO csak akkor lehet sikeres, hogyha ezeket elfogadja, és ezek alapján működik. És köszönöm a lehetőséget, és búcsúzom a hallgatóktól.
A hallgatóknak pedig a türelmét és a figyelmét köszönjük. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.